No, tehát elérkeztünk az első feléhez, illetve a második feléhez a esténknek. A képek azok magukért beszéltek, nagyon sok esetben. Debrecenben működik ez a regionális iroda raktárral, ami látható volt, és hozzá kell tenni, hogy a református szeretetszolgálat nagyon sok esetben csak közvetítő szervezet, tehát külföldi, hollandiai, németországi segélyszervezetekkel, vagy intézményekkel, iskolákkal is tartjuk a kapcsolatot, és ott, hogyha például egy iskolában leselejtezik a padokat, az iskolabútorokat, vagy számítógépeket, és megkeresnek bennünket, vagy a refegyházat, hogy kell-e, akkor most már van egy olyan intézményes szervezet, amelyik ezt koordináltan, szervezetten tudja közvetíteni a református iskolák felé, egyházi iskoláknak, gyülekezeteknek. Ugyanígy a bételi hatalmas diakóniai városban például épületeket bontanak le. Lehet, hogy 5 éves, 10 éves jó hangszigetelt, hőszigetelt ablakokkal, amit ha úgy bontanak ki, akkor nagyon jól be lehet építeni, és nagyon sok intézményünkben így sikerült megvalósítani a felújítást vagy az építkezést, hogy az ott kibontott építőanyagokból egész házat vagy intézményt szinte darabokba szedve elhoznak, és akkor itt fel lehet újra építeni, sokkal olcsóbb, tehát takarékossági szempontokat figyelembe véve, nem beszélve arról, hogy ott nyugaton többbe kerül ennek a megsemmisítése, mint az, hogy elhozzuk ide. És sok esetben nekünk csak az úti költséget kell fizetni, illetve a tárolást vagy a célba juttatást ezeknek a dolgoknak. Tessék! Igen. Hát mind a kettő működik. Egyre több levelet kapunk, hogyha ahogy terjed a hírünk, és ahogy minden gyülekezetbe kiküldjük a folyóiratokat, újságokat, vagy egyre több olyan média felületen is megjelenünk, tévében, rádióban, interjúkkal, műsorokkal, vagy amit esetleg sokan megkérdőjeleznek, ez a karamellkoncert és világi elemek és eszközök bevonásával is, egy-egy jótékonysági foci meccs vagy koncert kapcsán. Nem mindenkinek tetszenek ezek az eszközök, de ezek azt szolgálják, hogy ne csak a gyülekezeteket, illetve a gyülekezeti tagságot, akik amúgy is a helyi közösségnek odaadják a szívüket, lelküket és az anyagi javaikat, az özvegyasszony két fél, tehát mindenüket, és akkor még tovább a szeretett szolgálat is kérjen tőlük bármit, hanem olyan embereket is megszólítsunk, akik nem az egyházban élnek, vagy de jó szívűek, a karitatív célokra szívesen esetleg adnak, vagy bekapcsolódnak, és lehet, hogy ezen keresztül az evangéliumot is meghallják, vagy közel kerülnek hozzá. Tehát van olyan, hogy sok száz levél, vagy 1000 érkezik be hozzánk, és ezért van egy külön bizottság, aki eldönti azt, hogy mely típusú kérésekre tudunk segíteni, vagy válaszolni, és mely típusúakat vetjük el alapból, és arra csak egy válaszlevél érkezik. De nagyon sok a templom felújítástól, a tetőbeázásig, az árvíz problémákon keresztül, a műtétekig és egyéni kérésekig mindenféle kéréssel Kárpát-medencéből megkeresnek bennünket. Ez így működik, és így van rendjén, de mi is próbálunk behatolni a gyülekezetekbe és a társadalomba mindenféle módon, a honlappal, az újságokkal, a riportokkal, nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésre. Tessék. Ez engem is megdöbbent, bármerre járok, mert nem azért dolgozunk, hogy aztán az íróasztalok fiókjába landoljanak ezek a dolgok, hanem ez nekem nagyon fájdalmas, mert például amióta elindult ez a munkaterület, először sikerült összehívni 2 évvel ezelőtt a egyházmegyei diakóniai előadókat például. Nem is ismerték egymást. Sok helyen még nem is tudták azt hivatalokban vagy hivatalos helyeken, hogy van ilyen, hogy diakóniai előadó. Mert ennyire nem vették komolyan, vagy nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. És miután már a 6. országos találkozót is megrendeztük, még mindig van olyan, aki nem vett részt egy ilyen találkozón sem, ez nem is a mikrofonba való téma, illetve az is fáj, hogy küldjük ki ezeket az újságokat minden gyülekezetbe, és sok lelkésznek eszébe se jut, nem rossz indulatból, de eszébe nem jut, hogy kitegye, vagy odaadja a presbitereknek, a gondnoknak, a gyülekezeti tagoknak, hogy van ilyen is, testvérek, tessék, vagy a nőszövetségnek, vagy akik ima közösségre összejönnek, vagy biblia körön kinyitni, és akkor ezekben direkt olyan interjúkat és cikkeket írunk, amelyek jó modellek különféle szolgálatokra, és utat mutatnak, vagy irányt, vagy reményt ébresztenek, vagy vágyakat keltenek fel, és eszközöket adnak a kezükbe. De nagyon sok helyen még a maguk az előadók sem jutnak el odáig, hogy ezt adják oda. Más gyülekezetekbe az van, hogy 2 napra elviszi, ott van az iratterjesztő asztalon, vagy valaki ezért felel, és akkor hozza vissza, adja a következő embernek, aztán megint. Nem mindenhol működik. Azért van az egyébként, amit most akkor megragadom ezt az alkalmat, hogy legalább ezt a folyóiratunkat minden olyan embernek elküldjük, aki igényt tart rá, ingyenesen, 4 évente próbáljuk megjelentetni ezeket a újságokat, és hogyha itt is, hogyha bárki kitölti ezt a kis cédulát, akkor meg fogja kapni, most jövő héten jön ki a legújabb szám, azért nem tudtam már hozni többet, mert kifogytunk belőle, de hogyha itt egy címet, nevet hagytok, vagy e-mail címet, akkor azt már lehet, hogy ha nem jövő héten, 2 hét múlva már ott lesz a postaládában. És akkor ezt megkérhetlek, hogy továbbadjátok, meg adok hozzá tollakat is, vagy itt lesz majd. Úgyhogy ezt szeretnénk, illetve én még ezért a dologért folyamodtam egy olyan eszközhöz, ami megint nem mindenkinek szimpatikus, ez pedig a Magyarországon melyik honlap, illetve oldal a leglátogatottabb évek óta, ezt ki tudja? Majdnem. Azon is rajta vagyunk, a diakonia.lap.hu. Tessék? Nem az Origo. Évek óta az első helyen van. Nem is az? Hát azt hittem mindenki tudja. Az Évív. Hát az a társas oldal, amin rengeteg ember, és személyes. Lehet, hogy bolondnak tartanak sokan emiatt, de én, mivel nincs költségvetés, vagy nem kaptam sok területet, vagy pénzt arra, hogy ezt a munkágat így felvirágoztassam, gyakorlatilag a fizetésemen túl, meg a nagyobb kiszállások úti költségén túl nincs miből gazdálkodnom. Azért a honlapot is úgy üzemeltetem, hogy saját barátok, meg saját zsebre megy, és az IVIV és a Startlap, ezek ingyenesek, és rengeteg embert el lehet érni ezeken keresztül. Szerettünk volna, vagy beírtam a koncepcióba, diakóniai múzeumot, levéltárat, egy digitális forrásközpontot létrehozni. De hát ezek milliós költségvetésű tételek, erre nincs pénz. És egy diakóniai arcképcsarnokot kezdtem felépíteni az IVIV segítségével, de lehetne használni a Wikipédiát, vagy más oldalakat is, ahol megvan a szoftveres háttér, és akkor gyakorlatilag a Schweitzertől kezdve Kis Ferenc, Müller György, Juhász Zsófia, Wilhelm, Bodelschwing, és ezeknek az életrajzát, a múzeumát, a képeket és az élet történetét, illetve az szellemi örökségét meg lehet jeleníteni. Bárki számára nagyon könnyen elérhető, hozzáférhető, használható, kutatható, és sokszor a lelkészek sincsenek tisztában, vagy elfelejtették, vagy nem tanultak róla, hogy kik ezek a személyiségek, akik pedig óriási hagyatékot, szellemi, lelki hagyatékot hagytak maguk után. Tehát ha az IVI-ben ránézünk a diakónia, be kell írni csak a keresőbe a diakóniát, és aztán onnan pedig el lehet jutni nagyon sok ilyen diakóniai személyiségnek. Sőt, megragadnám az alkalmat, ha van itt olyan ember, aki szívesen vállalna egy körnek a, hogy hívják ezt, moderálás vagy kézben tartását velem együtt, akkor önkénteseket toborzok, és akkor szívesen átadnék egy-egy ilyen kört. A Biblia évének is nyitottam most egy kört, illetve már kettőt, és 500 fölötti tagság van rajta. Ezen gyakorlatilag felhívásokat, beszámolókat, cikkeket, híreket, honlapokat ajánlhatunk. Ha a világ ezt csinálja, akkor miért ne csinálhatnánk mi az evangéliummal és olyan tartalmakkal, ami az örök életre segít és vezet? Tessék!
És meg lelkipásztorként végeztem, és hogy hát nagyon sok területen, de mondjuk ugye főként általában gyülekezeti munkát szoktak a lelkipásztorok vállalni, de te miért pont ebbe kezdtél bele, ebbe a diakóniai szolgálatba, vagy miért fontos ez nekem?
Ezt magam sem tudom. Ez egy érdekes, a személyes életpályámmal van összefüggésbe. Gyakorlatilag én teológiát végeztem, és lelkésznek készültem, és aztán úgy alakult, hogy közben az iskola is közel állt hozzám, meg a kiében, teológus koromban, diákkoromban, a kiében és a megdeszben benne voltam. Nagyon szerettem ezeket a köröket. Konferenciákat, ifjúsági táborokat, vezetőképzőket szerveztünk, tartottunk, és akkor is már kárpátalja erdélyi csoportokkal, és aztán pedig, amikor kikerültem, végeztem, hitoktató segédlelkész lettem Máté Szalkán, ez 95-96-ban volt, és attól kezdve közel állt hozzám az iskola, és a vallástanítás, és úgy gondoltam, hogy inkább ezt szeretném csinálni, mint a lelkészi állást, parókus lelkészként, és aztán elkerültem Pécsre, majd Nagykőrösön tanítottam 4 évig, és onnan családi okok miatt visszakerültünk Debrecenbe, ahol a Dorkás segélyszervezetnél kaptam állást. És gyakorlatilag hivatalosan ott kerültem közel a diakóniához. Én úgy gondolom, hogy szív szerint, vagy belső lelki alkatom szerint az anyateljjel szívtam magamba a diakóniát, és a családi közegben a szülők, nagyszülők, testvérek valahogy úgy nőttünk fel, hogy és ez az igazi, ez a természetes, ez a legjobb, ennél jobb nincs, hogy nem iskolában tanuljuk, hanem olyan természetes, magától értetődő dolog ez. És ha egy élő gyülekezetben élünk, vagy vagyunk tagok, akkor megint ez úgy természetes dolog. És tehát itt a Dorkás segélyszervezetnél kerültem kapcsolatba a szervezeti formával, vagy ennek a hogyanjával, hogy is kell ezt végezni, és azután pedig onnan kaptam felkérést, vagy megszólítást, hogy a református szeretetszolgálatnál a Civere Károly az irodavezető, akinek a képét lehetett is látni éppen a zsinaton egy ilyen gyűlésen. Ő keresett meg és kérdezett meg, hogy elvállalnám ezt a feladatot, hogy beindítsuk itt is a református egyház keretében azt, ami eddig még így nem működött ilyen formában. És hát nagyon sok hiányt érzek, mert nem vagyok programozó, nem vagyok menedzser, nem vagyok marketinges, és stb., de mégis újságírástól, interjúkészítéstől, honlapírástól kezdve a tolmácsolásig, a levelezésekig, a rengeteg minden irodakukac is vagyok, meg egyebek. Nagyon sokrétű, nagyon élvezem, hallatlan érdekes, nagy kihívás, rengeteg feladat van, nagyon sok akadály, amit probléma is, ami azért van, hogy megoldjuk, és ezek általában, ha nehézségek érnek, vagy akadályok, akkor inkább lendítenek, vagy segítik azt, hogy menjünk tovább. Hogyha minden sikerülne egyszerre, vagy egyből, akkor hamar megunnám, és nem csinálnám. Én valahogy így vagyok beállítva. Itt volt egy, vagy lett volna kérdés?
Ugye nagy mennyiségű információt gyorsan az internet segítségével lehet ma leginkább célba juttatni, és hogy arra gondoltam, hogy a honlapotokon van-e ilyen, hogy mondjuk ha van egy nagyobb munka, amire hirtelen kellenek emberek, vagy esetleg ami így középtávra, egy-két hónapos távlaton belül várható, mondjuk egy templom felújítás, vagy egy ilyen jellegű munka, hogy nem tudom mennyire van egy bázis, akikre lehet építeni, vagy régión belül ugye a gyülekezetek, vagy esetleg még ismerős emberek, hogyha így hirtelen beugró emberek kellenek segíteni. Tehát, hogy így a feladatokat, meg a személyes erőforrások összekapcsolását így az interneten keresztül mennyire tudtátok eddig megoldani. Egy üzenőfal, hogy most kellenének emberek, vagy várható a munka, és akkor ekkor...
Hát egyrészt van egy önkéntes toborzó rendszerünk, kampányunk, vagy nem tudom mi, aminek van adatlapja, amit ki lehet tölteni, és akkor nyilván tartjuk azokat az embereket, akik valamikor jelentkeztek, és akkor ott az adatlapnak megfelelően, ahogy kitöltötték. Honlapon keresztül is elérhető, vagy letölthető ez az adatlap, illetve lehet telefonálással vagy e-maillel megkeresni a szeretetszolgálatot, az irodát, és akkor küldünk ki személyre szólóan, és akkor ezzel az adatbázissal tudunk valamit kezdeni, hogy akik már jelezték valamikor, valamilyen formában, hogy szívesen részt vesznek valamilyen kampányban, sürgőségi esetben bárhol, akkor őket helyben tudjuk mozgósítani. Vagy az IVIV-en, vagy a honlapon, vagy a levelező rendszerünkön, tehát akinek már megvan a címe, azoknak tudunk kiküldeni egy ilyen felhívást, hogy most ez van, és akkor erre várunk jelentkezőket. Ha valaki ráér, és tudja adni az idejét, energiáját, akkor jön. Ez mindig attól függ, amikor a melyik program volt, ez a 72 óra kompromisszumok nélkül, és a lakástűz esethez vonultak ki sokan fiatalok, akkor ez ott helyben történt, hogy a debreceni diákok nagy többségben ők vettek részt ebben. Igen, igen. Azt hozzá kell tennem, hogy a feladatokhoz, ami a képen is látható volt, vagy amiről más szó volt, kevesen vagyunk. Tehát nagyon rá vagyunk utalva az önkéntes, illetve a gyülekezeti bázisokra, a munkára, mert az adománykoordináció is azzal a nagy raktárral, ott Debrecenben két ember van státuszban, itt Pesten most megint két embert vettek fel, illetve a tavaly és az idén, hogy itt a pesti adománykoordinációt, médiát és a sajtóreferensi tiszteket is ellássák. Ami nagyon szükséges volt, mert rengeteg feladat jön, rengeteg levél, kérés, adat, nem győzzük fel dolgozni. És nem csak az adatok vannak, hanem én is csinálom azt, hogy kimegyek, nem csak előadást tartok, hanem akkor a ruhát begyűjtöm, elviszem, vagy... Bár nem ez a feladatom. Igen. Ez mindig ad hoc jellegű. Tessék. Hát ez nehéz kérdés. Melyik részének? Mert az intézményes részben egy olyan közel 900-an dolgoznak, aminek olyan 5 könyvelő van, akik végzik a bérszámfejtést és minden itt az irodán. Tehát itt vagyunk, ha jól emlékszem, 12-en a Hungária körúton, és Debrecenben még 2-en. akik az irodán dolgozunk, de az intézmény rendszeren belül olyan 900-an. De 100 fős svájci otthon van, ahol 100 idős emberről gondoskodnak, vagy a Lemberg utca, vagy a Kávin otthon, vagy az Őrbottyáni 200 fős, vagy több mint 200 fő fogyatékkal élő embert gondoznak ott, meg Sajósenyén, vagy sokfelé. Nem tudom, hogy mire gondoltál a hány főben. De konkrétan a gyülekezeti diakóniára csak engem vettek fel. Tehát, és nekem egy részében a munkaidőnek azt teszi ki, hogy az újságba gyűjtök cikkeket, interjúkat, a másik a honlapot írom éjjel-nappal, de ez inkább ilyen hobbi szinten, mert nincs költségvetés rá, és az előadások, kiszállások, nemzetközi kapcsolatok, és sok-sok más. Meg az ügyvitel, tehát igazából napközben nem tudok olyan dolgot végezni, mert sok a telefon, az e-mail. Egy fél éve nyitottam egy gmail-es címet, mert a zsinati rendszer sokszor akadozik, és most kaptam meg a csütörtöki leveledet, mert a hétvégén nem működött. Bocs, hogy nem jeleztem vissza, de telefonon beszéltünk. Tehát a gmail-en nyitott e-mail címnek egyikén például most 2000 levelem van. De ebbe benne vannak az IVIV csoportokból a jelzések is, hogy új bejelölés jött, tehát azt nem iktattam ki eleve. És van 50 IVIV csoport, vagy 60, nem tudom pontosan, amit kezelek. Tehát ez is időigényes, de ezek inkább az éjszakai műszakban jönnek elő. Hát én lehet, hogy most is az. Nem, azért van idő arra is. Nem figyelek mindig oda, de ez engem úgy hajt, vagy élvezem. Lehet, hogy már néha kóros és beteges, de nagyon jó működik. De ezért mondom, hogyha valaki szívesen vállal egy IVIV csoportot, akkor akár jelezheti ott a papíron, vagy most, és akkor még ma este küldök neki belépő kódokat, és akkor már megvan osztva a feladat.
Aktivizáljatok, hogy mit látsz igazából egy nagyobb nehézségnek, mert egyébként én nem sok gyülekezetben fordultam meg, de nyilván van egy-két diakóniai szolgálatot végző, de azért, hogy az egész gyülekezet nem érzi ezt általában a sajátjának, vagy nem tudom, hogy jól látom ezt egyáltalán.
Hát én, jó kérdés, a legnagyobb nehézségnek nem akarok magam ellen beszélni, illetve a lelkészek ellen. Én talán a rendszert, amiben szocializálódtunk az elmúlt évtizedekben, vagy az egyházban, hozzászokott a református egyház, a népegyházban élő, gondolkodó személy, vagy személyek, gyülekezeti tagok, presbitériumok és lelkipásztorok, ahhoz az Einmann systemhez, vagy a One Man, vagy az egyemberes, hogy a papot azért tartjuk, hogy ő ne csak prédikáljon, hanem ő látogasson, ő csinálja ezt, azt, amaszt. Tehát a liturgikus szolgálatokat, esketés, keresztelés, temetés, a látogatás és az adminisztráció, meg a harangozás, meg ki tudja még mi. Jobb esetben van kántor, harangozó, és rosszabb esetben nem becsülik őket úgy meg. De ez az évtizedes gyakorlat, ami az állam részéről is egy nagy nyomás volt, és nagyon sok mindent bevetettek annak érdekében, hogy ha már nem tudták kipusztítani az egyházat, legalább a templom falai közé szorítsák be, és ne legyen kihatása. Ebben látom a legnagyobb akadályt, hogy ehhez szocializálódott a legtöbb gyülekezet és a legtöbb lelkipásztor kollega. És gyakorlatilag annyira megszokták, hogy maguk a lelkészek lesznek sokszor a legnagyobb akadályai annak, hogy ebből a rendszerből kilépjünk. Egy szemléletváltásra volna szükség, egy attitűdváltozásra, egy megközelítésre, hogy a gyülekezeti élet nem egy emberes, hanem az egy közösség. Tehát a lelkész csak arra volna, hogy továbbadja, illetve felkészítse azokat a gyülekezeti tagokat, véneket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, akik még továbbra is mások tanítására is alkalmasak lesznek, és továbbadják az evangéliumot, és a szolgálatot végeznek a gyülekezetben. De nem annak a lelkésznek kéne, mert annak az ideje csak 24 óra, hál' Istennek egy napban, és az energiája is le van korlátozva. Tehát ez a rendszer nem működik, sokszor olajozottan, és ebben vannak előttünk a kisegyházak, a szabad egyházak, hogy ott sokkal inkább működik ez a hálózatos építkezés, ez a Krisztus test modell, ez a bibliai gyülekezeti modell, a közösség megélése, megtapasztalása, hogy tudják delegálni, és elismerik, illetve miért tartják, vagy értékelik a munkatársak, a testvéreknek a szolgálatát. Bevonják sokkal jobban, aktivizálják a gyülekezeti tagokat. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy nem jut el az információ a gyülekezeti tagokhoz, a sok esetben sokszor a féltékenység, az irítség, a zárkózottság, az elszigetelődés, az érdektelenség, a kiégés, ezeket tudnám még hozzátenni ahhoz, hogy ezek a legnagyobb akadályai annak, hogy egy gyülekezet elinduljon a növekedés útján, és a virágzás, az élet és a gyümölcstermés útján. De lehet imádkozni mindenki a saját gyülekezetében, a gyülekezet vezetőségéért, a lelkipásztorokért, és azért, hogy Isten munkálkodjon, működjön rajtunk keresztül. Mindjárt, tessék! Igen, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a baptista szeretett szolgálattal. Tavaly például rajtuk keresztül, vagy velük együtt csinálhattuk meg azt a gabona, illetve élelmiszerosztást, amiben 200 tonna élelmiszert, ilyen intervenciós gabona készít, vagy tárolt gabonákból sikerült osztanunk. A katolikus egyháznak elég jól működő a Caritas vagy más szervezetei vannak, és velük annyira nem szoktunk. Inkább a módszertan az, amiben együtt tudunk működni, illetve amikor szociálpolitikai vagy egyházpolitikai kérdésekben kell valamilyen döntést hozni, akkor az egyház vezetősége, illetve az irodavezető, mivel ebben profi, van diplomáciai együttműködés. De a gyakorlati területen nekik megvan a saját eszközrendszerük, infrastruktúrájuk, és ők sokkal nagyobb múltra tekintenek vissza, és jól működnek. Mi ilyen szempontból most születtünk, még csecsemők vagyunk a gyermekbetegségekkel együtt, és szépen fejlődünk, reméljük. És hát nyitottak vagyunk, de meg kell erősödnünk. Tehát ez a nyitottság is olyan, hogy azért nem tudom, hogy mire gondolsz konkrétan. Jó. Igen. Tehát ez konkrét esetekben dől el, hogy akkor ebben igen, ebben nem. A honlapjaink, az újságjaink nyitottak, tehát bárki azokon levő információkat eléri, olvashatja, és a katolikus egyháza, sőt, nagyon sok megkeresés érkezik különféle intézményektől, vagy szervezetektől, hogy ők is szeretnének feliratkozni arra a hírlevélre, szakmai hírlevélre, amit a szeretett szolgálat iroda a saját intézményvezetőinek szétküld hetente, vagy sokszor naponta, és nagyon nem mindegy, mivel iszonyú az, amit az állam vagy a kormányzat csinál, állandóan változtatják, és a civileket kinyírják, az egyháziaknak még van egy kis idő, hogy túléljék, de ezekkel a szabályozásokkal, törvényekkel gyakorlatilag nem korrekt módon járnak el, és ebben nagyon fontos az együttműködés, és ebben meg is van az együttműködés, hogy ne tudjanak kiszolgáltatott helyzetbe hozni bennünket. Tessék!
Tudom másik, hogy mennyire van, melyik ülekezhet téged
hajléktalan szolgálatot a Márkus Gáborék féle hirtelen akartam mondani, ki tudja mi a nevük, mert van egy alapítvány, Tiszta Forrás alapítvány, köszönöm szépen, és a helyileg pedig az Üllői úton vannak, de több gyülekezet szokott alkalni, vagy különféle programot, vagy kampányt csinálni, vagy szervezni a hajléktalanok megsegítésére. Most a legutóbb a budai gyülekezet, a Szilágyi Dezső téri gyülekezet indult be, és most is pénteken, a múlt hét pénteken volt, ha jól emlékszem, egy ételosztás, meg előtte pár héttel egy meleg étel, osztás, és ők rendszeresen gyűjtenek ruhát is, meg pokrócot, vagy egyéb dolgokat számukra. Itt mi még csak tapogatózunk, gyakorlatilag a szeretett szolgálat egy-két akción kívül szervezetten, rendszeresen nem tudott ezen a területen sokat tenni. Annyiban igen, hogy a Debrecenben van például, vagy Mohácson, ahol foglalkoznak még a hajléktalanokkal, és ott vannak otthonok is, és akkor a módszereiket és a tapasztalataikat az újságban megjelentetjük. Illetve arra próbálunk buzdítani gyülekezetben, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzanak, és kellő szakértelemmel, inkább használva, mint többet ártva kezeljék ezt a kérdést. Köszönöm szépen, sőt.
Krisztán sokkal mennyire tudod elképzelni azt, hogy együttműködjetek, mert ők
ez egy jó kérdés.
Azt állítják meg az utcán az embereket, hogy szegény emberek megnyújtanak adományokat.
Igen, hát más alapokon van a Krisna tudatú hívő és a református vagy a keresztény emberek. Még erre nem volt példa, hogy megkerestek volna, hogy szeretnének együttműködni, vagy mi kezdeményeztük volna velük az együttműködést. Szerintem velük inkább ilyen jó-rossz értelemben való konkurencia felállás figyelhető meg. Igazából még nem volt precedens arra, hogy bármiféle módon találkoztunk volna, vagy kereszteztük volna egymás útját. Hát azt nyilván tudni kell, hogy ők nem keresztjének, és nem Krisztushoz vezetik az embert, hanem az ő mindenféle ételosztásukkal, gyakorlatilag áldozati ételeket, mert azt előtte bemutatják áldozatként, és egy kultikus formában gyakorlatilag egy missziót végeznek azzal, hogy amikor ők ételt osztanak, amikor ők segítenek, vagy könyveket, traktátusokat, akkor az mind-mind arra megy ki, hogy ezt a vallást, az ő hitüket terjesszék, és a gyülekezetüket, vagy a közösségüket növeljék. Nem tudom, mennyire tudtam megválaszolni. Tessék!
A szeretett szolgálatnak a bázisa, illetve a célszemélyei vagy területei azok határaikon belül vannak, vagy esetleg átívelnek rajta, ha nem, akkor mondjuk a határon túli református egyházaknak megvannak a saját szeretetszolgálatai?
Az talán elhangzott, hogy a mi elsőrenden a Magyar Református Szeretetszolgálat, illetve a Szeretetszolgálati Iroda, vagy a Református Egyház diakóniája a Kárpát-medencére fókuszál. Ez azt jelenti, hogy a határon túli, a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és a délvidéki magyar református gyülekezetek is ugyanúgy célcsoportok és bázisok, forráshelyek és célállomások, illetve munkatársak, mint ahogy a magyar gyülekezetek, vagy iskolák, vagy intézmények. Ezért fog megjelenni hamarosan az a közös címtár, és ezért szervezünk március végén például a Kárpát-medencei intézmények képviselőinek, munkatársainak, vezetőinek egy közös nagy találkozót Derekfürdőn, hogy egy testként vagy együtt akarjuk ezt a munkát végezni, és van egy jól működő a Kárpát-medencei diakóniai koordinátoroknak a együttműködése, 9 egyházkerület tagja ennek hivatalosan, minden ország részben a megfelelő. És hogyha például a minap is kaptam egy levelet, egy segélykérés számlaszámmal, egyebekkel, Kárpátaljáról, Beregszászról, és ha bármilyen ilyen levél elérkezik, akármilyen úton, módon, akkor mi mindig az ottani, a helybeli koordinátorhoz utaljuk, illetve vele egyeztetünk, és rajtuk keresztül nem akciózunk, mert az az ő felségterületük. Tehát ha ott van segélyszervezet, és vannak Kárpátalján is, Felvidéken is, Erdélyben is, és Délvidéken most alakult meg egy hónapja az ottani szeretetszolgálat, a Református Egyház alapította ezt meg, vagy fogadta el a zsinat, nem tudom hol tartanak technikailag, de velük együtt és egyeztetve, ott ők a vezetők, akik ismerik, ők vannak tisztában a helyzettel, ezt körbeutaztuk és szakmai utakat tettünk mindegyik egyházkerület területén, és mindenhol megpróbáltunk minél több intézményt is, gyülekezetet is meglátogatni, találkozni, beszélgetni, de mindig csak velük együtt egyeztetve segítünk. Mert nagyon sok kérés érkezik Erdélyből is, Kárpátaljáról is, gyülekezetekből, óvodáktól, magánszemélyektől, iskoláktól, és akkor azt velük megbeszéljük.
Igen?
Igen, hát a működéshez, a beinduláshoz kellett először egy bizalmi tőke, aztán egy anyagi tőke, mert anélkül nem ment volna. Úgy indult a dolog, hogy mivel a szeretetszolgálati iroda közvetlenül abban az időben, 2 évvel ezelőtt 17 intézményt tartott fenn, ezeknek a költségvetése, illetve a kiegészítő normatív támogatása adott olyan keretet, amivel az irodavezető úr megkockáztatta azt, hogy beindítja. Tehát ő felvállalta az intézmények anyagi terhére. Tehát gyakorlatilag elvonta az öreg otthonoktól, a fogyatékos otthonoktól és a többiektől azt a keveset, ami amúgy is nagyon kevés, mert szakadnak be, vagy nagyon rossz körülmények között vannak. De egy olyan 3-4 hónapos működés után a zsinat azt mondta, hogy rendben, mi bevállaljuk, és akkor hozzájárult ahhoz, hogy 2,5 státuszt fizet a Magyarországi Református Egyház zsinata, tehát közegyházi pénzből, közegyházi funkciókat tölt be gyakorlatilag ez a szeretett szolgálat, és talán az sem titok, hogy az elmúlt évben egy 10 millió forintos támogatással járult hozzá a zsinat, még ezen túl menően az MRS működéséhez. Ahhoz, hogy tudja közvetíteni azt a nem 10 millió, vagy nem 10-es millió nagyságrendű, hanem 100 milliós nagyságrendű segítséget, ami nem a miénk volt, csak mi általunk érhetett célba, de ha nincs ez a koordináció, nincs ez a szervezet, akkor nem is lett volna a miénk, illetve azoké, a gyülekezeteké, iskoláké, intézményeké, akik megkaphatták. Én az anyagi területre annyira nem látok be, fillére pontosan, arra vannak a könyvelők meg az iroda, de ennyit tudok.
De gondolom, akkor van lehetőség adományok.
Az adományok, hogyne, és bocsánat, köszönöm, hogy tovább fejtődött ez a kérdés. Van számlaszámunk, van csekkünk, és gyakorlatilag arra megy ki itt a segélyszervezetnek, a kampányoknak a működtetése hosszú távon, hogy az adományozóink tartják fent gyakorlatilag. Tehát nem, vannak kampányok, ilyen a Nyilasmisi ösztöndíj program, amire lehet jelentkezni, és úgy hirdetjük meg a kampányt, hogy lehetőleg egy évre vállalja valaki havi 2000 forinttal egy diáknak a támogatását, segítését abban, hogy tanulhasson magyar nyelven, magyar iskolában, Kárpátalján, Erdélyben. És ha valaki ezt felvállalja, akkor az ugye egy évre kiszámolva még lehet havonta fizetni, lehet egy összegbe fizetni. És hasonló projekteink vannak, a Megtört Kenyér program, vagy a Nyilasmisi, az a cipős doboz. Ott is nem csak a cipős dobozokat lehetett gyakorlatilag elkészíteni, hanem ha valaki azt mondta, hogy inkább pénzösszegben adja oda, akkor azt a 2500 forintot csekken feladhatta ezen a címen, hogy Nyilasmisi karácsony a cipős doboz, nem tudom mit írt rá, tehát ezt kellett beírni, és akkor az arra a területre érkezett. És ezek a kampányok mindig valamilyen céladománnyal indulnak, és hogyha nem tudunk forrást gyűjteni ezekre, akkor az a projekt, az gyakorlatilag hamar kifut, illetve megszűnik. Mert nincs miből fenntartani. Úgy van beállítva az MRS szeretett szolgálat, hogy önfenntartó legyen. Tehát, hogy ne kerüljön plusz pénzbe az egyháznak, hanem, és azért is vannak ezek a megkérdőjelezhető kampányok, jótékonysági koncertek, foci meccsek, karamell és a többi, hogy ne csak az egyházi adakozó célcsoportokat találjuk meg, hanem azokat az embereket, akik esetleg szívesen adnak és megbíznak az egyházi segélyszervezetben, de nem közvetlenül egyháztagok. Hoztam is csekket is, meg a honlapon is rajta van, de gyakorlatilag nem ez a fő dolog, hanem az egyháznak a megújulása, a gyülekezeteknek a megújulása, és az, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy hogyan is akarja építeni az ő országát közöttünk, velünk, általunk és bennünk. Hogy ez magától is menjen, csak mivel intézményekben működik az egyház, ezért jó, hogyha van erre egy szervezet, vagy szervezet formában történnek ezek a folyamatok. Tessék!
Lassan közeleg majd az adóbevallás, és akkor ezzel kapcsolatban megkérdezném, hogy 1% ha lehet-e támogatni, van-e valamilyen alapítványuk?
Van több alapítvány is. Itt megint azt mondom, hogy érdemes betelefonálni a szeretett szolgálati irodához, és akkor attól függően, hogy mert általában az intézmények is egyen-egyenként létrehoztak egy-egy alapítványt. És akkor kinek mi a szívügye, hogyha fogyatékkal élőket vagy intézményt szeretne támogatni, akkor olyat mondunk. Hogyha az árvákat, vagy hogyha az időseket, vagy akármit, akkor olyan alapítványt tudunk mondani, mert van sok alapítvány szeretetszolgálat keretein belül. Illetve egy-egy gyülekezet, tehát majdnem minden gyülekezetnek is van alapítványa. És ez megint nem akartuk azt, hogy az amúgy is minden gyülekezet keresi és gyűjti az 1%-ot is, hogy azoktól vonjuk el, hanem azt szeretnénk, hogy helyben sikerüljön forrásokat is találni, teremteni, és akkor azt úgy működtetni. De egy nagyon érdekes dolog az adomány vagy a forrásokkal kapcsolatban, hogy vannak gyülekezetek, ahol a rendes, normális persely mellé kitesznek diakóniai perselyt, szeretetszolgálati perselyt. És aki ezt nem ismeri, vagy először hallotta, presbitériumok is, attól féltek, hogy hát akkor amúgy is kevés a persejpénz, meg olyan mindig pénzszűkébe vagyunk, mi lesz akkor, hogyha még plusz egy persejt kiteszünk. És rácáfolt a gyakorlat, hogy tulajdonképpen nem lett kevesebb a persej, sőt még több lett, de lett diakóniai célú adomány is. És akkor tudtak valamilyen szolgálatot segíteni, akár szegény családoknál több gyermekes rászorulókat táboroztatni, vagy ez gyülekezete válogatja, hogy ki mire fordította azt a diakóniai perselyt. Még lehet kérdezni, hogyha vagy...
Kérdezem, ha jól emlékszem, tehát ez kb. 2 éve, hogy így munkáltam.
Igen.
Ezen a területen, és hogyha elengedő a fantáziádat, és 2 éve előre tervezni, mi az, amit legszívesebben megvalósítanál, és mi az, amit úgy látod, hogy akár meg is valósíthatod?
Tehát amit... 2 év múlva szeretnék...
Te tervezed, hogy esetleg 2 éves időintervallumot akár elkészül, lehetne, és mondjuk az, amit ha lehetőségben nem is képtelen. Na, egy változat, hogy akár meg is valósulhat, a másik, ami mondjuk nem tartott elképzelhetően megvalósuljon, de nagyon szuper lenne.
Hát és sok minden van, de nehéz szűkíteni, mert szeretek álmodni, és azokat megvalósítani, és Isten megadta azt a lehetőséget, hogy nagyon sok minden valóra vált már az álmomból. Tehát amit akkor sikerült papírra vetni, az hihetetlen, hogy mennyi minden megvalósult abból. És akkor is merészeket álmodtam. Amit most talán nem is 2 év, 1 éven belül szeretnék már látni, hogy megvalósul, az egy olyan diakóniai képzési anyag, összeállításán gondolkozom, ami a gyülekezeti tagoknak ad egy olyan kézzelfogható segítséget, ami aktuális, ami professzionális, de egyszerű nyelven megfogalmazva mindenki számára érthető, használható, amelyik felekezet nélküli, vagy arra tekintet nélkül bárki számára működőképes, és ezek alapján indulhatnának gyülekezetekben, egyházmegyékben, vagy különféle körökben tanfolyamok, alkalmak, csoportok, akik ezt fontosnak tartják, és akkor elkezdenek növekedni. És, tehát egy olyan anyagot szeretnék kézbe adni, aminek itt vannak ilyen példái, ezt egy pár két héttel ezelőtt kaptam például Amerikából, kértem, és valaki akkor jött éppen, és akkor presbitereknek, vagy a egyház munkatársaknak, vagy diakónusoknak, vagy másoknak ad kézzelfogható segítséget, leírást, attól kezdve, hogy hogyan értelmezik az elhívást, a saját hitüket, egyházukat, abban a elfoglalt helyüket, saját kegyelmi ajándékaikat, és akkor ebben segítene, mert nálunk legalább, vagyis a református egyházban nem nagyon van olyan irodalom, ami ebben segítséget tud adni. Vagy én nem tudok róla, lehet, de ami gyakorlati segítséget tud adni. A másik egy olyan diakóniai térkép, vagy digitális forrásközpont létrehozatala közösen, ami ingyenesen hozzáférhetővé teszi azokat a szakmai, lelki és tapasztalati kincseket, ami közös, ami segíti az egyház egységét, vagy az Isten országának a működési elvét, rendszerét, látását közkincsé tenni. Tehát ilyen célokat vettem számításba. Hogyha ilyen nagyon gyarló és személyes, önző célokat szeretnék kitűzni, akkor olyat, hogy lenne munkatárs, vagy egy-két olyan ember, akire nem csak önkéntes alapon számíthatok, hanem egy kicsit megosztani a terheket, és akkor kevesebb éjszakát meg egyebet kéne töltenem ilyenekkel, amire nincs keret, vagy nincs ember, vagy nincs idő, vagy pénz. Lenne egy informatikus segítőtárs, munkatárs, lenne egy adminisztrátor munkatárs, lenne egy, még sorolhatnám, újságíró, médiareferens, és a többi, mert egy szemében kell ezeket, ami nagyon tetszik és nagyon jó, csak korlát. Tehát én nem vagyok híve az egyemberes rendszernek, és így pedig alkalmazkodnom kell ahhoz, ami van. Tehát vagy megkapom azokat a cikkeket, vagy én magam megírom, vagy várok addig, amíg be nem érkezik, de én állandóan tüzelek, és akkor mindig van elég muníció, mert ma is jött be egy olyan szakdolgozat, egy olyan cikk, egy olyan telefon, amit fél évvel ezelőtt kértem, és ígérték, de mára érett meg, és ma örülök neki, mert most érzem az ízét. Tehát Isten mindig készít embereket is, lehetőségeket is, és a diakónia az, ami helyzetbe hoz, ezt Dizseri Tamás mondta. Tehát a diakónia helyzetbe hozza az embert, és itt dönteni kell, hogy felvállalom, vagy nem vállalom fel. Az evangélium is ilyen döntésre hív, az Isten igéje, és talán ezzel akár be is fejezhetném, még nem akarom befejezni a mondandómat, Wilhelm Löétől vett idézettől, hogy jutalmam, hogy tehetem. Tehát ez nem pénzért csináljuk a diakóniát. Én nem mondhatom azt, hogy pusztán diakónia, amit csinálok, mert én ezért fizetést kapok. Tehát ez egy szakma, vagy hogy mondjam, állás, státusz. Az igazi diakónia az én értelmezésem szerint, bár vannak ellenkező vélemények, az, amikor nem pénzért diakonizálunk, hanem mert az Isten iránti hálából. Mert az Isten előbb szeretett, és erre valahogyan reagálok, és ez úgy jön magától, vagy szívből. És amikor tehát az Isten ajándéka gyakorlatilag, hogy diakóniát végezhetek. És mennél többet adok, annál többet kapok, vagy nyerek. Aki ezt elkezdi, vagy aki nem hiszi, az próbálja ki, hogy menjen el egy hétre egy fogyatékos otthonban dolgozni, segíteni. És hihetetlen, hogy a fogyatékkal élők azt gondolnánk, hogy azért, mert fogyatékos, mert nem tud járni, mozogni, vagy beszélni, vagy az értelmében korlátozott, akkor érzelmeiben is az. És hihetetlen, hogy sokkal gazdagabb csatornákon kommunikálnak érzelmileg, sokkal jobban tudnak szeretni, mint ahogy mi, vagy olyan ember, aki nem kényszerül, hogy ilyen ápolásban és gondoskodásban részesüljön. És egy új világot nyit meg az ember előtt, és az életnek új területeit, és Isten áldása akkor árad ki sokkal bőségesebben, hogyha az ember meri felvállalni ezeket a feladatokat, ezeket a helyzeteket, azokat a jó cselekedeteket, amelyeket nem is nekünk kell kitalálni, hanem Isten előre elkészít. úgy teremtett bennünket az Efézus 2.8.9.10. versében, hitáltalban üdvösségetek, kegyelemből van üdvössége hitáltal, nem tőletek, Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjen, amelyeket, hogy is most belebotlok, ki tudja folytatni, hogy igen, a jó cselekedetekre teremtettünk, így van, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk és járjunk. És ez nekem nagyon tetszik, hogy csak fel kell fedezni, csak oda kell figyelni, hogy mit mond az Isten, hova vezet, és akkor ő nyitja a kapukat. És nem győzzük követni az ő lábnyomát, mert annyira előttünk jár, és ha odafigyelünk, ha komolyan vesszük, akkor a másik része azt tapasztaljuk meg, hogy megszűnik a munkanélküliség, ha valaki ezt az utat követi, mert minél hatékonyabban vagy jobban dolgozik valaki, annak a jele az, hogy annál többet tesznek rá, annál több munkája van. Annál jobban terhelik, mert megy az, amíg bírja. És ez nagyon jó, mert egyik munkába ki lehet pihenni a másikat, vagy fel lehet töltődni, hogyha az isteni, a bibliai rend szerint a szombatot is megtartjuk, vagy komolyan vesszük. Akkor gyakorlatilag a diakónia végzése közben ez a bioritmusunk önszabályozó módon, vagy hát az Isten rendjének, ritmusának megfelelően karbantartja magát. És feltöltődünk. Többet kapunk, mint amennyit belefektetünk.
Tessék, csak... A diakóniát lehet egy missziós árnak tekinteni? Tehát mondhatjuk azt, hogy a diakónia egy misszió fajta?
Hát igen, a diakónia és a misszió azok ikertestvérek. Egyik kéz, másik kéz. A misszió küldetés, és azt általában úgy szoktuk értelmezni, hogy az evangélium továbbadása szavakban, bizonságtételben, imádságban és a többi. A diakónia ugyanaz gyakorlatban, a cselekedetekben. Tehát ez elválaszthatatlan a keresztény világban, vagy keresztény szemmel gyakorlatilag. Amikor én missziót végzek, akkor azt nem végezhetem úgy, hogy közben nem teszek jót a másikkal, mert lelki gondozom, mert odafigyelek rá, mert közvetítem az evangéliumot, de nem csak azt, hanem a kenyeret az éhezőnek, a ruhát a mezítelennek, az egyedül börtönben lévőnek. Tehát a Máté evangélium 25. részében Jézus egy programot ad a diakóniára vonatkozóan, vagy a szeretett szolgálatra, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, beteg voltam, meglátogattatok, és így tovább. Ezek gyakorlatilag azok a lépések, azok a keretek, amelyeket ha megtöltünk tartalommal, akkor más sem csinálunk, csak szeretett szolgálatot, diakóniát. Tehát ezt kell kövessük. És Jézus nem a sikeresekkel, nem a gazdagokkal, nem a sztárokkal azonosítja magát, hanem a kicsinyekkel, a kiszolgáltatottakkal, akik itt vannak, a szegényekkel, akik itt vannak közöttünk. És hogyha Jézust akarjuk meglátni, hogyha az ő áldását akarjuk elnyerni, akkor gyakorlatilag rajtuk keresztül vezet az út az Istenhez. Nem tudom, mennyire tudtam megválaszolni. És ez misszió. Én számomra a misszió és a diakónia egy, és ugyanaz, csak két oldala van, mint a pénzérmének is, fej és írás, és akkor a misszió az evangelizálás, szavakkal, bizonságtétellel, és a többi, a diakónia pedig a kiegészítője. De ezek feltételezik egymást, és bát, ösztönzik, tessék, parancsok. Ez most nagyon érdekes, mert amit én most csinálok, az fából vaskarika. Mert én diakóniai szeretetszolgálati irodán vagyok, és most annak a koordinálásával meg háttérmunkájával foglalkozom, mégis nem cselekszem, hanem beszélek, szóban teszek bizonyságot erről, vagy tanítok, vagy előadást tartok. Vannak különféle munkaterületek és munkatársak. Például egy idős otthonban az az ápoló, gondozó elsőrenden nem az a feladata, aki minden nap fürdeti, eteti, mosdatja és ellátja, gyógyszerezi azt az idős beteg nénit, bácsit, aki rá van bízva, vagy azokat az embereket, azt az osztályt, azt a szintet. Neki nem az az elsőrendű feladata, hogy most őt gyóntassa, vagy bűnt valljon, vagy hogy az evangéliumot vigye, hanem az, hogy szociálisan gondoskodjon róla. De emellett természetesen hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden intézményünkben legyenek lelki alkalmak, foglalkozzunk a munkatársakkal, hogy a munkatársak ilyen módon tudjanak foglalkozni a rájuk bízottakkal. És amikor adódik helyzet, alkalom, vagy valaki fogadja, kéri, igényli, akkor egy imádság is elhangozhat, egy ige is annál a betegágynál, és ugyanúgy minden más területen, a hajléktalanokkal lehet beszélgetni, személyes kapcsolatot felvenni, lehet nekik igéskártyát is adni, vagy kis füzetet, vagy bibliát a melegétel mellett. Vagy be lehet őket hívni más alkalmakra. Vagy áhítatot tartani nekik. Lehet. De ez mindig attól függ, hogy kikkel, tehát kik felé szolgálunk, és az ő fogadókészségük is meghatározhatja. De úgy kell éljünk, hogy igényt támasszunk az evangéliumra. Hogy lássák az emberek, hogy mi nem Buddhához, meg Krisnához, meg nem tudom kihez tartozunk, hanem az Istenhez. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy a ti mennyei atyátokat dicsőítsék az emberek. Nem minket, meg nem az egyházat, vagy a rendszert, mert az elvész, de a mennyei atyát.